Kedves hallgatóink, diplomaosztóval egybekötött akadémiai istentiszteletet, konferenciát és kerekasztal beszélgetést szerveztek a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Fontos feladathoz kaptak jogosítványt a végzett hallgatók, hiszen a szociális területen olykor nagyon hasznos az a lelki többlet, amit a szakmai munka mellett pluszként tudnak magukénak a teológián végzett szakemberek, közölte dr. Engi Sándor, a teológia rektora.
Természetesen a teológia eredeti szándéka szerint, mint intézmény, vagy mint képzés a teológia. Tehát lelkipásztorokat képzünk. De milyen lelkipásztori attitűd az, vagy milyen képzés az, amely nem ismeri föl a kor kihívásait, tehát a megosztottsága a lelkipásztori társadalomnak nem csupán szellemiekben, tudományos felkészültségben van jelen, ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, amolyanok vagyunk, hanem az a terület is, ahova az Úr küld bennünket, az kihívásokkal teli. Igen, az ifjúság gondozása jogi kérdéseket is vet föl, öregjeink gondozása itt Észak-Kelet-Magyarországon problémákat vet föl, munkahelyet teremtővé válunk, és a kor kihívásainak felelünk meg, akkor, amikor hitből fakadóan próbáljuk mi azt elvégezni, amit a szociális szféra a maga képzésével próbál megoldani. A kapcsolat, a teológia, a diakónia és a szociális munka között éppen ezért megbonthatatlan és élő kell, hogy legyen, hiszen azok, akik bennünket igényelnek, vagy a munkánkra számítanak, azok gyakorlati területeken szeretnék azt, hogy megmutassuk azt, hogy mi van a Bibliában. Ez a lényege a szolgálatunknak.
A rendezvény délután egy egyházügyi konferenciával folytatódott, aminek ugye sokan belekapaszkodtak a címébe, hogy mit is jelent ez.
Gyülekezet tudatos egyház, egyház tudatos gyülekezet volt a konferencia címe. Az egyház, mint nagy egység, gyülekezeteiben él, de nem mindegy, hogy a rész hogy kapcsolódik az egészhez, és az sem biztos, hogy a nagy egész hogy tud odafigyelni a kicsire. Teljesen nyilvánvaló, hogy ma a gyülekezeteink nem mindegyike nagy gyülekezet. Itt Észak-Kelet-Magyarországon mi kis gyülekezetekben élünk. Jól esik tudni azt a kicsinek, hogy számon tartja őt a nagy, és a nagy pedig jó, ha tudomásul veszi, hogy a kicsikben is él. Hogyha bibliai példát mondunk, egy test, az egyház teste, a Krisztus teste, ugyanúgy tagokból áll, és nem mondhatja azt a nagyon picike szemről a nagy egész, sok 10 kilós, akár 100 kilós test is, hogy nincs rá szükségem, azért, mert szüksége van rá. A hitelessége az egyháznak abban mutatkozik meg, hogy a kicsiről is tud, a kicsi pedig, a kicsi gyülekezet jó, ha tisztában van azzal, hogy a nagy nélkül, az egész szervezettsége nélkül nem fog boldogulni. Ma ez különösen aktuális probléma, hiszen a zsinat elnökét azért kértük, hogy legyen itt, mert ő az, aki összefogja a zsinat szervezetén keresztül a kicsiket, és jó volt látni az, hogy mi, akik teológiai keretben képzeltük el ezt a konferenciát, igyekeztünk volna őszintességgel, nyíltsággal teológiai szempontokat adni ahhoz, hogy az a látás határozza meg a kicsit, amivel nem a maga nyomorúságai fölött, mint a kutya nyalogatja a sebeit, hanem fölfedezi a maga területein azokat a szolgálatokat, ahol a nagynak a kis területeken, differenciált módon, apróságokban van szüksége megoldásokra. A nagy egység, az egyház pedig tisztában van azzal, hogy vagy együtt megyünk a szolgálatba, együtt megyünk a harcba, amikor a trombitát fújjuk a gonosz ellen, a rossz ellen, és problémákat oldunk meg, vagy pedig hiteltelenné válunk.
A világban több évtizeddel ezelőtt talán világosabbak voltak azok az erővonalak, amelyek különbséget tettek a jó, a rossz, a helyes, a helytelen, az erény, az a kevésbé erényes dolgok között. Ugye ez most teljesen itt az elmúlt időszakban, az elmúlt pár évben jelentősen fölgyorsult ezeknek a változása, és hát nagyon sok helyen, aki vallásos ember, az egyháztól vár ebben választ. Az egyháznak pedig valahol odaszorult a közösség és a maga az ige és a társadalmi változások közé maga a lelkipásztor is, hiszen nagyon sokan tőle várnak tanácsot, útmutatást. És többször felvetődött több előadó szájából is, hogy a lelkészképzésnek valamilyen módon követni kellene ezt. Tervezik-e azok, akik részt vesznek ebben, hogy erre is fölkészítsék a lelkipásztorokat?
Folyamatosan ebben a szolgálatban mondjuk így égünk, hogy körülvesz bennünket az a világ, úgy, ahogy az előbb is próbáltam fogalmazni a maga kihívásaival, és nagyon szép dolog tudni azt, hogy mi van a Bibliában, és nagyon jó dolog egy fának tudni azt, hogy milyen gyökerekből táplálkozik, és milyen tápanyagokat szív föl, és jó tudni egy kertésznek, hogy hogy kell gondozni azt a fát, de végül is a lényeg, hogy milyen gyümölcsöt terem az a fa. A gyakorlati teológia felé való mozdulásunk óhatatlan, és elképzelhetetlen az, hogy mi publikálunk, és az íróasztal fióknak írunk, vagy megjelentetjük a dolgainkat, amiket fölismerünk a Bibliából, hogyha nem lesz ezeknek az elveknek, ezeknek a hitbeli elgondolásoknak a mindennapi életre nézve egyszerűen megvalósulási formája, hogy kell az emberhez viszonyulni, hogy kell a társadalomhoz viszonyulni, hogy kell a mai kérdésekhez viszonyulni. Igen, a kérdésre adott válaszom az, hogy folyamatosan ezen gondolkodunk, és azok, akik a felsőoktatásért felelősek kicsiben és nagyban, szeretnének megfelelni a mai kihívásoknak, és a gyakorlati élet területére megoldásokat találni a teológiai tudományból.
Még egyetlen dolog talán fontos ebben a kérdésben, hogy itt azért a teológián képeznek olyan embereket is, akik segítik a lelkipásztor munkáját, illetve a gyülekezet életét teszik egy kicsit könnyebbé, szervezettebbé, nevezzük így. Azt kell mondanom, hogy ma már egy gyülekezeti életnek is hasonló módon, talán profi módon kell működnie, mint egy cégnek, vagy egy egyesületnek, vagy bárminek. Erre itt hogyan próbálják fölkészíteni a lelkészek melletti munkatársakat?
A menedzsment valamennyiünk feladata az, hogy az egyház területének vannak olyan adminisztratív problémái, amikben megoldások kellenek, jól képzett kollégák kellenek. A teológia létkérdés, hogy ezekre odafigyeljen, és amikor konfliktusokról beszélünk, akkor ezekre megoldás kell. Amikor öreg otthonokról beszélünk, ifjúság, nevelésről beszélünk, a szervezettség, a differenciáltság, mindenféle csinya-binya meg kell, hogy szólaljon a teológiai tudományunkban. Elképzelhetetlen az, hogy mi elméleti síkon mozogjunk, és ne vegyük tudomásul az, hogy körülöttünk ez a világ problémák megoldására éhes. Igen, a teológiai képzésünk megpróbál minden területre odafigyelni, és egyet sem szeretnénk kihagyni. Egy gyülekezet életének az ifjúság, az öreg, a politika, a társadalom, az építkezés, nincs olyan terület, amire a lelkipásztornak nem kellene, hogy képzettsége legyen, és főleg az irányítás területén megtalálni a megfelelő munkatársakat, ez a mai képzésnek a szabad így mondani, a legfontosabb része.
Pásztor Dániel, a tiszáninneni református egyház kerület püspöke úgy véli, az észak-kelet magyarországi térségben kiemelten szükség van a jól képzett hitéleti háttérrel is felvértezett szociális dolgozókra.
Ez számunkra azért fontos, mert hiszük, hogy ezek missziói területek a mi számunkra, a diakónia intézményeink, és boldogok vagyunk, hogyha olyan munkatársakat tudunk alkalmazni, akik hitben is előjárnak, és hitben is tanítani tudják, nevelni tudják, gondozni tudják azokat, akik rájuk bízottak. Úgyhogy az én szívem végtelenül hálás azért Istennek, hogy most ilyen munkatársakat tudunk kibocsátani. Hiszem, hogy ezekbe az intézményekbe jönnek, ide jönnek közénk, és itt fognak szolgálni, nem csak mint képzett szakemberek, hanem úgy is, mint lelki gondozók.
Amikor az országos sajtóban dolgoztam, akkor Borsod-Abolcs-Zemplén megye kivételesen jó teretnek bizonyult abban a tekintetben, hogy itt minden jelen van, és aki itt helyt áll, az helyt tud állni mindenhol. Most így van a tiszáninneni református egyházkerület is, hiszen itt aztán minden van egyházi központ, vannak apró gyülekezetek, vannak intézmények. Hogyan lehet ezt a képzésben összehangolni, illetve milyen az a törekvés, amely azt célozza? Egyrészt egyházilag, másrészt pedig képzésileg választ tudjanak adni az ott fölmerülő problémákra, és meg tudják oldani az intézmény működtetését, az egyházak működtetését.
Hát nagyon szerteágazó nyilván, és bonyolult is a feladat, hogy a maga egyházias voltát megőrizze és megtartsa, és egyre növelje a bizonyos intézmény, ugyanakkor a szakmaiságából se veszítsen semmit. Mind a kettőre szeretnénk nagyon odafigyelni. Éppen ezért a jelenlegi törekvésünk az egyházkerületben az az, hogy ezeket az intézményeket szakmaiságában és lelkiségében erősítsük meg. Igazából új intézményeket nem nagyon szeretnénk most átvenni, hanem a meglévőekre szeretnénk koncentrálni, hogy ott az erőket megerősítsük, és ezt a fajta lelkiséget és szakmaiságot tovább vigyük.
Tiszán innenhez nagyon közel vannak azok a területek, amelyek egyrészt itt a teológián is felvevő területnek, sőt kibocsátó területnek is számít, ez a Felvidék, ugye Erdély, Kárpátalja. Ez a fajta felelősség mit jelent ennek a vidéknek, hogy hol támogatni, hol erőt gyűjteni megyünk oda, hogy tényleg ezekkel a nemzettestekkel kapcsolatban állunk?
Számunkra ez az itt lét, az különös küldetést jelent. Felvidék is, és Kárpátalja is. Mi szeretnénk összmagyarságban gondolkodni, és őket lelki és testi testvéreként is tekintjük. Valóban úgy van, hogy olykor feltöltekezni megyünk hozzájuk, mert sok mindent tanulhatunk Felvidék és Kárpátalja testvéreinktől is. Ugyanakkor meg nagyon nagy szükségük van arra, hogy mi segítsük és támogassuk őket, lelkileg is, anyagilag is. Mind a kettőt szeretnénk megtenni.
Egyházkormányzati szempontból is, és hát gyülekezeti szempontból is nagyon fontos az, amit említettem az egyik kérdésemben is, hogy hát ugye mindenféle gyülekezet van, van bővülő gyülekezet, és van hát olyan, amely fogynát, ez a társadalmi folyamatok eredménye. Hogyan gondolkodik a Tiszáninneni Református Egyházkerület azokról az apró gyülekezetekről, amelyek tényleg komoly lelki támogatást is igényelnek?
Nyilván létre kell hoznunk azokat a körzeteket, ahol azt látjuk, hogy oly mértékben elfogytak a gyülekezeti tagok, hogy önmaguk képtelenek arra, hogy gyülekezetet fenntartsanak. Ott akár 3-4-5 gyülekezetet, ha összetudunk hozni, és abból egy közösséget tudunk alkotni, akkor az nagy ajándék lesz. Ennek a módját meg kell keresnünk, meg kell találni azt az eszközt is, hogy elérjük és megértessük a gyülekezeti tagokkal, hogy nekik ez jó, hogy átéljék a közösségnek, az együvé tartozásnak az örömét, ugyanakkor ne tekintsék azt és ne érezzék azt, hogy ők most már elveszítették a saját közegüket és a saját gyökereiket, a saját identitásukat. Ez egy folyamatnak a kezdete, ahol most szeretnénk elindulni. Egészen biztos, hogy sikerrel fogunk járni, mert ez a jövő útja.
Két nagyon érdekes kérdést is felvetett az előadásában. Az egyik az, hogy ezzel a társadalmi vándorlással nem csak fogynak, de hát valahol építkeznek a települések, és kvázi idegenként költöznek egymás mellé emberek az új város részekben, vagy akár új település részekben, és hogy ez akár új terep is lehet a református egyház számára is.
Igen, ugye nem csak az elfogyó gyülekezetekről kell gondoskodnunk, hanem azokról a települési részekről is kell gondoskodnunk, ahová kiköltöznek a városból a lakosok, akiknek lehet, hogy nem volt gyülekezeti kötődésük bent a városban, de egy agglomerációs részen talán még könnyebb elérni őket és megszólítani őket. A panelházak rengetegében, a városi dzsungelben ott nehezebb megtalálni őket. De ez egy missziói küldetés, egy missziói feladat lesz az elkövetkező időben, hogy őket megkeressük és megtaláljuk ott az agglomerációban. És ha kell, akkor ott gyülekezetet kell alapítanunk. Ha kell, akkor ott templomot kell építenünk. Ezek a missziói egyházközségek, amelyek még most tervek, és hiszem, hogy Istentől van reménységek.
Még a másik, amely nagyon érdekes volt, bár én megmondom őszintén, keveset hallottam még erről, hogy már vannak olyan gyülekezetek is, amelyek gyakorlatilag azt mondják, hogy ők akár egyház nélkül is tudnak működni. Ez mit jelent az egyház számára, tehát a református egyház hogyan gondolkozik ebben a tekintetben, hiszen az önállóság meg a demokratikus építkezés, ez a sajátja éppen a református egyháznak, de hát lehet-e ilyen módon szakítani az egyházzal?
Nyilván a szabadság és az önállóság az Istentől adott ajándék. Ugyanakkor azt is hiszem és szent meggyőződésem, hogy református gyülekezet, református egyház nélkül nincs. Azok, akik úgy gondolják, hogy ők a gyülekezeti életüket egyház nélkül is meg tudják élni, ők nyilván tekinthetik magukat gyülekezetnek, de nem református gyülekezetnek. Úgyhogy én azt szeretném, és arra bátorítok és biztatok mindenkit, hogy a magyar református gyülekezethez tartozzon. A magyar református gyülekezethez tartozni, az egyház közösségéhez tartozni, az annak az élménye, hogy egy nagy családnak vagyok a tagja, és egy nagy közösségnek vagyok a tagja. És azt gondolom, hogy ha a családtagként jól érzem magam, és családtagként érzem magam, és a családtagok pedig szeretnek engem, és befogadtak engem, ez a legjobb dolog.
Az alkalmon az igét Balogh Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke hirdette, aki kifejtette, az egyházi hátterű oktatásban részesülő szociális területen dolgozók a munkájukkal hirdetik az evangéliumot.
Az egy kulcskérdés, hogy az, amit a hitéletnek nevezünk, amit az evangélium hirdetésének nevezünk, ami meggyőződésem szerint gyógyít, meg az ehhez kapcsolódó alap egyházi tevékenység, és ez két dolog. Tanítás és gyógyítás, vagy így is mondhatnám, hogy szeretetszolgálat. Oktatás és szeretetszolgálat. Azok összetartozzanak, valóban kéz a kézbe menjenek, mert hogy mi nem egyszerűen szakmai feladatokra képzünk embereket, hanem akik a szakmai feladatokat végzik, azok ugyanúgy az evangéliumot közvetítik, lehet, hogy nem nagy, hangzatos, látványos prédikációkkal, de azzal, ahogyan ott vannak a szolgálatban, az alázatban, a szeretetben, az odafordulásban a rászorulókhoz, az sokszor nagyobb bizonyságtétel, mint hogyha a szószék magasából elmondunk egy dörgedelmes 30 perces prédikációt.
Ami utána következett, hogy egy konferencia, amely kis jelentmondásosnak tűnő címmel vezettek föl, de hát gyakorlatilag az összes gondját, vagy az összes problémáját és ügyét az egyháznak terítékre lehet ezáltal tenni. És hát ugye van egy változó világ, a korábban azért kicsit egyértelmű volt az, hogy mi a jó, mi a rossz, és ugye az egész elkezdett összekavarodni. Van egy 1000 éves Biblia, amely állandó igét hirdeti, állandó bizonyosságot, és van egy változó világ is, valahol a kettő között itt vagyunk egyház, vannak a lelkészek. Milyen feladatot ad az a lelkészeknek, hogy ebben a rohamosan változó világban ők meg tudják mutatni az embereknek azt az utat, amely talán őket is segíti egy kicsit tájékozódni.
A Biblia az, hála Istennek, nem a múltunk, hanem a jövőnk, mert hitünk szerint a Bibliában minden ott van, csak meg kell tudnunk érteni, meg kell tudnunk közelíteni, elég alázattal kell olvasni ahhoz, hogy megértsük, hogy mi következik, mi vár ránk. Nincs új a nap alatt, mondja a Biblia, és lehet, hogy nagyon modernizált formában az ember alapkérdései mindig ugyanazok. Élet, halál, szenvedés, szeretet, gyűlölet, megbocsátás, békesség, kegyelem, megváltás, szabadítás, ezek a Biblia alapszavai. Ezek ma a 21. században ugyanolyan aktuálisak, mint 2000 évvel ezelőtt, vagy éppen 3000 évvel ezelőtt. A lelkipásztorok feladata az, hogy ne kizárólag a szövegre figyeljenek, hanem arra is, aki ezt a szöveget olvassa. Tehát a mai embernek a megismerése, a mai ember megértése és egyfajta tolmácsként a Biblia örök üzenetének a lefordítása a 21. századi ember nyelvére, ott is nagyon sok különböző nyelv van, más a fiataloké, meg az időseké, más a közép-európaiaké, mint a nyugat-európaiaké, bizonyos szempontból más a nőké, mint a férfiaké, és így tovább, és így tovább. Tehát erre a nyelvre lefordítani az örök üzenetet, ez a legfontosabb feladat egy lelkipásztornak.
Nagyon sok szó esett a közösségépítésről is, és hát úgy tűnik, hogy gyakorlatilag itt is valahol haladni kell a világgal, tehát hogy mondjam, profibbá válni magának az események szervezésének, a híradásoknak, hogy az embereket érje el az a mondani való, amit szeretne az egyház közvetíteni. Készül erre az egyház a különböző képzésekkel, hogy ezekkel a modern módszerekkel érjék el a mai modern embereket.
Őszintén megmondom, én a módszereket másodlagosnak tartom, a tartalom az elsődleges, és biztos vagyok benne, hogy az erős, hiteles tartalom az aztán utat tör magának. És lehet, hogy egy hagyományosabb mód jobban megszólít valakit, mint hogyha valaki tartalom nélkül csak modernizálni akar. Úgyhogy ilyen értelemben én konzervatív vagyok, de valóban igaz az, hogy elég kreatívnak kell lennünk ahhoz, hogy azokat a formákat megtaláljuk a közösségi létben, amik lehet, hogy korábban nem voltak ott az egyházunknak az életébe, de ma aktuálisak, mert olyan módon szólítja meg a modern, a posztmodern embert, hogy ez valóban közösségre tud találni. Korábban beleszülettek az emberek a közösségekbe, most meg oda kell őket vezetni. De ahhoz közösségnek kell lenni, és annak kell maradni.
Ahol vannak ugye emberek, de itt a Tiszán innen, és főleg ez a környék, ahol mi élünk, itt a Bodrog köz, vagy akár Abaú is, Magyarországnak a leginkább elléptelenedő részei közé tartoznak, és ezt ezért érződik az egyházon belül is. Hogyan gondolkodik ön, mint hát gyakorlatilag ugye a zsinat elnöke, hogy milyen módon lehet fordulni azok felé, a közösségek felé, amelyek hát ott talán a legnagyobb lelki támogatást igénylik éppen azért, mert hogy kevés bővülés és mindig a lemondást látják maguk előtt.
A vidék politika, a vidékfejlesztés az nem a mi dolgunk, az egy kormányzat dolga. Az, hogy számon kérjük, hogy foglalkozzanak a vidékkel, az már az egyháznak a dolga. A mi dolgunk az, hogy helytálljunk, hogy hűségesek maradjunk. És amíg csak egy ember is igényli azt, hogy ott legyünk mellette, addig legyünk ott mellette, és úgy kell, és ez egy püspöknek is a feladata, úgy kell megszervezni az egyházunknak az életét, hogy mindig jusson az utolsó elveszett bárányra is. Figyelem, türelem, szeretet, ha kell, akkor anyagi segítség is. Ilyen módon kell átgondolni és átalakítani az egyházi életünket, mert én azt szoktam mondani, attól, hogy egy Tiszán innenről elment református Budapest környékén telepszik le, attól még ő magyar református marad, és ott kell őt segíteni ahhoz, hogy új közösségre találjon, és odahozza mindazt, amit itt a Tiszán inneni egyháziasságot jelenti, és bizony ott Budapest környékén az elmúlt évtizedben több mint 10 új templom épült, gyülekezet alakult, anyaegyházközségek jönnek létre, új lelkipásztori szolgálatok alakulnak, és én mindig azt szoktam nekik mondani, hogy ez nem a ti nagy sikeretek, hanem ti azokat a híveket gondozzátok, meg azoknak egy részét keresitek meg, akiknek innen el kellett menni különböző okokból, és nagyon jól mondta az ifjú lelkipásztorit, hogy végsősorban az Úristennek a dolga az, hogy gondoskodjon utánpótlásról, a mi dolgunk a hűség. Ott maradni, kitartani.
Az elmúlt időszakban olyan kegyelmi állapot volt, hogy rengeteg sok új templom épült, nagyon-nagyon sok újult meg, számtalan új intézménnyel bővült a református egyház, óvodák, iskolák, átvett intézmények, szociális intézmények. Gondolkodnak-e rajta, hogy hogyan lehet ezt úgy egységbe szervezni, hogy gyakorlatilag ez eléri azt a célt, ami az egyház alapcélja, hogy ugye a szülők elviszik a iskolába a gyereket, elmennek addig a templomba, amíg a egyházi iskolába jár a gyerek, és utána eltűnnek. Tehát, hogy őket megtartsuk.
Valóban sokkal több tudatos, közös erőfeszítésre van szükség, akkor, amikor azon gondolkozunk, hogy ki tanít, mit tanít, és hogyan tanít, és kiket tanít egy-egy iskolába, akik egyébként nem egyházias családokból jönnek, és ezt egy-egy gyülekezet nem tudja megoldani. Ezért van szükség a lokális fölötti, a helyi gyülekezet fölötti egyházra, hogy ebbe együtt gondolkodjunk, de ebben meg kell érteni azt, hogy mi zajlik a talaj mentén, ahogy itt hallottuk. Ezért vagyok itt Sárospatakon, ezért nem Budapestről üzengetek, ezért leszek holnap Abaújban, ezért találkozok azokkal a lelkipásztorokkal, akik elnéptelenülő gyülekezetekben vannak, meg akik növekvő potenciált mutatnak, hogy együtt keressük meg ezekre a kérdésekre a megoldást, a helyes választ.
Kedves hallgatóink, diplomaosztóval egybekötött akadémiai istentiszteletet, konferenciát és kerekasztal beszélgetést szerveztek a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Az eseményről hallották összeállításunkat.